Ez itt az Értsünk Szót, a Marosvásárhelyi Rádió Vita műsora. Mai vendégünk Kardos András, esztéta.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Nem meglepetésként, de mégis botrányt kavarva megjelent Molnár Gál Péter MHP, ahogy a szakma és a tágabb olvasó közönség is ismeri, vallomásos kötete, Coming Out címmel. Erről a kötetről Kardos András írt egy recenziót. Azt hiszem, hogy Molnár Gál Péter az a színikritikus és újságíró, akit alig kell bemutatni a magyar újságolvasóknak, mert annyira markáns életművet hagyott hátra, hogy akár szeretik, akár nem, mindenki ismeri a nevét. Ebben a kötetben pedig összegzi az ő állambiztonsági beszervezésére adott reakciókat, és a maga visszaemlékezését ezzel kapcsolatban. Kardos András pedig azt írta, hogy vehetetlenre vállalkozott, amikor ezt a kötetet megírta a halála előtt. Miért tartod lehetetlen vállalkozásnak ezt?
Több oka van ennek, hogy miért gondolom lehetetlennek. Van egy konkrétan a Molnár Gál Péterre vonatkozó oka, és van egy általános oka. Talán kezdjük az általánosnál. Általánosan arról van szó, hogy az elmúlt 30 évben, tehát a rendszerváltás után Magyarországon nem sikerült egy olyan részben törvényi, részben morális helyzetet kialakítani, amely egy olyan közeget hozott volna létre, amely közegben az elmúlt rendszernek, tehát a létezett szocializmusnak, vagy létezett diktatúrának a bűnei valamilyen módon a feldolgozás stádiumába kerülhettek volna, sem a befogadó közeg nem volt erre alkalmas, sem a törvényi háttér, hiszen nem született meg az ügynöktörvény, nem sikerült 30 év alatt egy olyan törvényi és morális helyzetet teremtenünk, hogyha valakiről véletlen okokból kiderült, hogy mondjuk beszervezett ügynök volt, vagy besugó volt, vagy netán esztétiszt volt, mint a Mengyesi Péter például, akkor ennek a szerepnek milyen valóságos története volt, milyen valóságos súlya volt, milyen bűn terheli az illetőt, milyen felelőssége van. Ezek többnyire esetleges és sajnos nagyon sokszor tragédiákhoz vezető módon véletlenül kerültek napvilágra, ahogy Tal Sándor példája mutatja például, vagy ahogy Bódi Gáboré mutatja, és ahogy valóban Molnár Gál Péteré is mutatja, amely helyzetben nem egyszerűen az a probléma, hogy valaki hogyan reagál, hanem az a probléma, hogy nincs meg az a közeg, amely végig tudná gondolni, hogy itt voltak éppen miről van szó, hiszen minden történet más, minden beszervezés más, minden jelentés más, minden ügynök súlya más. Tehát ez egy olyan differenciált probléma, amit ha csak egy ilyen Facebookos kommentáradattal lát el a közönség, mint ahogy ez történt MGP esetében is, akkor ebből semmi egyéb nem derülhet ki, mint gyűlölködés az egyik oldalon, mentegetődzés a másik oldalon. Ha valaki ezt tisztába akarja rakni, akkor lényegében lehetetlenre vállalkozik. Na most, ami MGP-t illeti, ott még az is történt, hogy amikor kiderült, hogy ő Luzsnyánszki néven jelentett és be volt szervezve, hiszen bezsarolták a homoszexualitásával, akkor MGP közzétett a Népszabadságban egy nyilatkozatot, amelyben sikerült azt a mondatot is leírnia, hogy elszámolással önmagamnak tartozom. Na most innentől kezdve MGP története egy újabb gellert kap, tudnilik ilyen mondat, és ezt megpróbáltam megírni is a kritikámban, ilyen mondat helyesen nincsen. Ha valaki olyan helyzetbe kerül, mint amilyenbe ő került, és ez nyilvánosságra kerül, akkor valamilyen módon helyre kell tenni a dolgot, és ez a helyretétel semmiképpen nem történhet azon a félig léha, félig cinikus módon, hogy az ember azt mondja, hogy én csak önmagamnak tartozom itt elszámolással, ez nem igaz. Akármennyire is be volt zsarolva, akármennyire is, mint a jelentései nyilvánosságából lehet tudni, lényegében nem ártott senkinek, sőt inkább progresszív, kritikai analíziseit adta a magyar színházi életnek, akkor is ezzel nem elszámolnia kell a köznek, hanem beszámolnia. És erre jött rá MGP, hogy ennek a mondatnak és ennek a mentális állapotnak a fényében meg kell próbálnia ezt a coming out-ot, meg kell próbálnia feltárnia, hogy mi történt, és hogy mennyire problematikus az, ami létrejött, ez azt is mutatja, ezt az is mutatja, hogy Molnár Gál Péter életében nem akarta kiadni ezt a könyvet, mert rájött arra, hogy amit Bóta Gábor kritikájában ügynök esztrádnak hívott nevezetesen, hogy MGP vegyítette a színházi plecskákat, a színházi elemzéseket, a kritikai vénáját és az ügynök történetét, ezt egybe rakta egy darab kötetbe, ez szétfeszíti azt a tragikus keretet, amely tragikus keretben MGP-nek az ügynök múltja, a besugói múltja, a lebukása, ezáltal az egész életpályája került.
Említed a kritikádban pozitív példaként az Esterházy Péter és a Forgács András munkáit. Ők igaz, nem a saját beszervezésükről, mert ilyen nem volt, hanem a hozzátartozóik, jelesül az apjuk, illetve az anyjuk beszervezéséről írnak. De hát ezek is irodalmi művek, esztétikai alkotások. Ha műfaji szempontból közelítjük meg, akkor mi lenne a megfelelő forma? Az MGP helyzetét súlyosbítja, hogy ő újságíró volt. Te emelted ki azt a kritikád végén azt az idézetet, amelyben azt írja, hogy nem az gyötri őt, vagy bántja, hogy beszervezték, hanem hogy mindeközben a Népszabadság újságírója.
Így van, így van.
Azt gondolom, hogy ezt kellene nekünk megérteni, hogy hogyan lehet erről beszélni, és milyen felelősséggel tartozunk mi újságírók, vagy azok, akik a nyilvánosságban van eszközzel rendelkezünk ahhoz, hogy erről beszéljünk.
Igen. Szerintem válasszuk ketté a választ megint. Az egyik dolog, amikor valaki rájön arra, hogy egy hozzátartozója, apja, anyja, stb. Be volt szervezve, ügynök volt, ráadásul rendelkezik egy irodalmi vénával, és megpróbálja ezt egy regény vagy regényszerű műalkotásban feldolgozni, amely természetesen egyszerre irodalmi, esztétikai, etikai és politikai szembenézés is. Na most, ha valaki a saját rokonáról, apjáról egy ilyen kísérletet megpróbál megcsinálni, megformálni, akkor ennek nagyon sok szempontból lehet problematikus a végeredménye, de a forma felől nézve a regény egy elég objektív, epikai struktúra ahhoz, hogy megpróbálja az ember elhelyezni a kételjeit, fenntartásait, szenvedéseit, viszonyát ehhez az egészhez. Itt több esélyt látok, és azzal együtt, hogy látok problémát, mind Forgács András, mind Esterházy Javított kiadás című művében, de a problémákkal együtt azt gondolom, hogy ezek sikeresebb kísérletek voltak erre. Na most az MGP-nél nem is csak egyszerűen az nehezíti a helyzetet, hogy nem regényíró, hanem ráadásul az MGP a Népszabadság vezető színházi kritikusa volt, és mint tudjuk, a létezett szocializmusban a Népszabadság nagy hatalom volt. Tehát ha Molnár Gál Péter valakiről ledoronguló kritikát írt, akkor az bizony meghúzta magát egy ideig. Ha valakiről úgy írt, hogy nem írta le a nevét egy előadás kapcsán, az a színész bizony nagyon rosszul érezte magát, mert úgy érezte, hogy MGP-nek hatalma van. Tehát MGP egy teljesen skizofrén helyzetben volt, hiszen egyszerre volt a hatalom része, részben, mint újságíró, ráadásul a pártlapnál. Másrészt igaz, hogy párton kívüli volt, de az nem nagyon volt szokásos, hogy a pártlap újságírói, azok másodállásban besúgók is voltak. Igaz, erről a Népszabadságnál nem tudtak, hogy MGP besúgó. Harmadrészt MGP az ellenzékkel is jóba volt, egyik legjobb barátja volt az a Kennedy János, akinek a tanulmányát ő ki akarta csempészni 78-ban Magyarországról, és amin ugye egyáltalán MGP megbukik. Tehát azt kell látni, hogy MGP...
Bocsáss meg, mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy mikrofilmen ki akarta csempészni Magyarországról, elkapják a repülőtéren.
Már várták. Igen, tehát az az igazság, hogy már tudták, hogy MGP-nél van egy Kennedy János tanulmány valamilyen formában, a Ferihegyen várták, a rendőrök leválasztották a sorból, és a cigaretta tárcája mélyén megtalálták a mikrofilmet, így igaz. Tehát figyelték Kennedy és Molnár Gál Péter beszélgetéseit, ez nyilvánvaló.
És ezután elveszítette a munkáját.
Így van, ez is ugye egy nagyon érdekes dolog, nagyon bonyolult ez. A MGP, akárhogy is nézzük, az acélféle kultúrpolitika színházi leágazásának volt az egyik prominense. Ugyanakkor, mint ez a könyvből is kiderül, Molnár Gál Péter és Acél között elég feszült a viszony. Acél többször letelefonál a Népszabadságba, hogy miért nem rúgják már ki az MGP-t. Ugyanakkor az MGP... miközben hatalmi pozícióban van, és objektíve az acéli kultúrpolitikának a része, aközben támogatja a magyar avantgárd színházat, támogat olyan együtteseket, mondjuk, mint az Orfeó, vagy rokon szemben nézi a Halász Péterék színházát, tehát egy hihetetlenül bonyolult és összetett figuráról van szó, akinek az egyedüli esélye arra, hogy a lebukás után, tehát amikor nyilvánosságra került 2004-ben az, hogy ő ügynök volt, szerintem az egyetlen esélye az lett volna, ha először is ezt a rettenetes mondatot nem írja le ebben a nyilatkozatban, de ezen túlmenően, ha már leírta, ha nem, akkor közzé kellett volna tennie mondjuk egy 20-30-40 oldalas dolgozatot akárhol is, amiben megírja, hogy őt hogy zsarolták meg, megírja, hogy hogy szervezték be, megírja, hogy a jelentéseket hogyan csinálta, milyen fedett lakásokban, kikkel beszélgetett, stb., és megírja a lebukása, majd a Népszabadságból való eltávolítása történetét, mindenféle színházi esztrád nélkül. Tehát a probléma az, hogy MGP, aki egy zseniális színházértő volt, ezt nagyon hangsúlyozom, zseniális színházértő volt, MGP nem tudta feloldani ezt a kettősséget, és ezt is megpróbálta az egyébként nagyon szórakoztató más MGP színházi morzsák, vagy színházi történetek kötetei közé beemelni, és becsületére váljék MGP-nek, hogy a végén rájött, hogy ez kudarc, és ez nem sikerült.
Én egy kicsit szigorúbb vagyok ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy azzal, hogy ezt a kötetet az internetes gyűlöletkampány szemelményeivel kezdi, és aztán beemel e-maileket, és publikál cikkeket is, elsősorban negatívokat, azzal ő kontextusba helyezi, és valamilyen módon felmenti magát, vagy legalábbis olyan hangulatot teremt, amelyben az ő helyzete másképp látszik, vagy megbocsáthatóbbá, vagy empatikusan kezelhető az ő helyzetet. Tehát, hogy és a másik, hogy az, hogy a Kádár rendszerben a homoszexuális kisebbség tagjait fokozottan megfigyelték, és kvázi a magánélet, mint a zsarolás eszköze állandóan kéznél volt, hát az predesztinálja, tehát amennyiben ő is magánéleti információkkal sáfárkodott, őt is magánéleti információkkal zsarolták, tehát hogy ez az egész rendszer erről szól, valamennyire erre világít rá, igen, Faramúci módon ez a kötet is. Hogy ebből sem a zsarolt, sem a zsaroló nem tudott kilépni ebből a magántitkok és közszféra összemosásából.
Igen, én azt hiszem, nincs vita köztünk alapvetően. Ugye van a Molnár Gál Péter könyvében egy mondat, amit talán idézek is, amelyik arról szól, hogy azt mondja az MGP, hogy ma, azaz 2004-ben ugyanígy bezsarolnák azzal, hogy homoszexuális volt, és hogy erről bizonyítékaik vannak, sőt, ugye azzal volt megvádolva, mert ebben is behúzták a csőbe, hogy kiskorúakat rontott meg, holott ez nem volt igaz, nem kiskorúak voltak azok, akikről szó van, de ez mellékes. Ugye itt 10 év börtönnel volt fenyegetve az MGP, és az MGP azt mondja, hogy ma is úgy döntene, hogy aláírna. Na most én azt gondolom, hogy ez nem felmentés vagy nem felmentés kérdése, én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy milyen meg lehet érteni, hogy valaki 63-ban úgy dönt, hogy nem óhaj 10 év börtönbe menni, hanem ehelyett inkább megpróbál valahogy lavírozni ebben a mocsokban, amiben belekerült, amiben belehúzták. Ez a dolog egyik fele. Abban egyetértek veled, hogy a kötetének az első fejezete, amelyik a lényegében a Spiró György pozitív kritikáját a jelentésekről leszámítva, ugye egy gyűlölet áradat kommentet tartalmaz MGP-vel szemben, ez bizony nem ártatlan dolog, hogy oda került, mert ezzel bizony MGP kontextusba akarta helyezni az ő beszervezettségét. Igen ám, csak hogy a helyzet az, hogy ezzel egyrészt az ő beszervezésének a mentelmi jogát, hogy úgy mondjam, ezzel nem kapja meg, csak azt látjuk, hogy milyen elborzasztó az a közeg morális és mentális állapotban 2004-ben, ugyanúgy, mint 63-ban, és ugyanúgy, mint ma. Tehát magyarul arról van szó, hogy itt nem az MGP felmentéséről van szó, nem kell felmenteni az MGP-t. Itt arról van szó, hogy itt egy borzalmas struktúrával állunk szemben, és egy igazi emberi tragédiával állunk szemben, és a kötetnek hatalmas hátránya az, hogy ezt a tragédiát nem lehet megírni, nem tudta megírni, mert nekem senki nem mondja, hogy egy ügynök pletykálkodásból egy ilyen színházi revűt lehet csinálni, amivel kvázi ez a legvidámabb barak képzete jön elő a kádárizmusnak, ugye ez a samposság, amiről az MGP kissé cinikusan beszélt, amikor azt mondta 2004-ben, hogy azért nem beszélt ő eddig a beszervezettségéről, mert úgy gondolt, hogy ez egy olyan slampos ország, hogy elvesztek a jelentései. Tehát nagyon bonyolult dolog ez, de itt egy emberi tragédia van, amit nem lehet megcsinálni. Nincs megírva az emberi tragédia, de abban egyetértünk, hogy nem vagyunk a felmentés és nem felmentés dimenziójában. Egy olyan dimenzióban vagyunk, ahol nem tudjuk pontosan elhelyezni azt, hogy ki a tettes és ki az áldozat, hiszen MGP egyszerre volt része ennek a hatalmi struktúrának, és egyszerre volt ennek a hatalmi struktúrának az elszenvedője. Tehát tettes is volt, meg áldozat is volt. Na most ezt nem lehet pusztán pletykák és történetek és ilyen belvárosi sztorik alapján sem rekonstruálni, sem megérteni. Tehát az az elképzelés, hogy a kádárizmust a belvárosi házibulik és éjszakai lokálok mélyéről meg fogjuk érteni, az egy óriási tévedés és öncsalás és önhazugság. És súlyos vétke van az elmúlt 30 évben mindazon pártoknak, ugye itt az SZDSZ le kell számítanom, mindazon pártoknak, akik nem voltak hajlandók beállni az ügynök törvény nyilvánossága mellé, nem szavazták ezt meg. Tehát semmi sem nyilvános, tehát mindenki zsarolható, és minden hazugság eladható. Ebből a helyzetből morálisan nem lehet jól kijönni, ezzel szemben zsarolni, hazudozni, tönkretenni embereket lehet, sőt, olykor bizony még a halálba kergetni is.
Arra utaló jel nincs, hogy ez a törvényhozás szintjén változna. Egyértelmű, nincs erre sem politikai, sem törvényhozói akarat.
Hát, teljesen egyszerű a helyzet, amikor a 2010 előtt működött a Kennedy Bizottság, amely Kennedy Bizottság arra volt hivatva, hogy azokat a bizonyos mágnes szallagokat olyan állapotba hozza, hogy ez aztán a nyilvánosság számára megismerhető legyen, és amikor 2010-ben Orbán Viktor miniszterelnök lett, és a Fidesz átvette a hatalmat, abban a pillanatban megszüntette ezt a bizottságot, és a Fidesz azóta sem engedi, hogy nyilvánosságra kerüljenek az ügynök akták, és nincs ügynök törvénye Magyarországnak 30 évvel a rendszerváltás után.
De amint mondtad, 2010 előtt még volt két évtized, amikor lehetett volna lépni. És
így van, így van. Az SZDSZ nem is egyszer megpróbálta, de Antal Józseftől kezdődően, Hon Gyulán át, egészen Gyurcsány Ferencig bizony, a szocialista párt épp úgy nem óhajtotta ennek a nyilvánosságát, mint ahogy az összes többi párt, mondom, az SZDSZ leszámítva, ebből a szempontból a szabaddemokraták valóban azt akarták, hogy kiderüljön az igazság. Hát ez egy nagyon rossz történet, és itt nem csak arról van szó, amiről sokáig beszéltek, hogy valószínűleg túl sok volt ügynök ült, vagy érintett ember ült a parlamentben, hanem arról van szó, hogy ez egy örök fegyver, a mindenkori titokminiszter és a mindenkori belügyminiszter kezében, tehát a politika kezében, vagy mint az egyeduralom mai Magyarországán Orbán kezében, hogy olyan aktákat húzigálunk elő, amilyet akarunk, és olyan aktákat semmisítünk meg, amilyeneket akarunk. Ez magyarul az önkényuralomnak egy eszköze.
Na de nincs mondjuk a magyar civil szférának, vagy értelmiségnek erre valamilyen válasz, lépése, alternatív eszköze? Tehát hogyha nem hozzuk nyilvánosságra az ügynök aktákat, azért a megfigyeltek dossziéi követhetőek, kikérhetőek, összerakható a puzzle, és ami a legfontosabb, hogy megteremthető egy olyan nyilvános beszéd, vagy meg kellett volna teremtenie a nyilvános beszédnek egy olyan formáját, amiben egyrészt kidolgozott, hogy hogyan lehet coming out-olni, előtérbe lépni, másrészt biztosított az, hogy ne váljon martalékává az indulatoknak az, aki felvállalja a maga ügynök múltját. Én egy kicsit érzek, nem kicsit, nagyon adósságot a magyar értelmiség részéről is. És az, hogy ott a György Péter, illetve Spíró szövegét idézi MGP, hát mi lett volna, ha több idézhető szöveg van, vagy többféle magatartás, vagy stratégia, ami kikövez egy utat, ami mégiscsak el lehetne indulni, akár szembe a politikai akarattal is.
Igen, abban egyet fogunk érteni, hogy az értelmiségnek van felelőssége. A kérdés az, hogy ezt a felelősséget miben látjuk. Én azt látom, hogy az értelmiségen belül messze menően nem alakult ki egy konszenzusa annak, hogy ezekkel a helyzetekkel mit kell csinálni. Egyéni játszmák vannak, egyéni történetek vannak, kikérheted a saját aktádat, aztán abból eldöntheted, hogy mit hozol nyilvánosságra és mit nem, abból eldöntheted, hogy mennyire akarsz te ebbe a térbe bekerülni, és mennyire nem, de ebben a pillanatban megint az önkényes válogatásnál vagyunk. Tehát magyarul arról van szó, hogy magától nem fog kialakulni egy olyan demokratikus nyilvánosság, amelyben etikai, jogi, morális és politikai mércéi vannak annak, hogy egyenlő mércével tudjuk kezelni ezt az egész helyzetet. Hát gondold meg, hogy mind a mai napig a magyar társadalomnak fogalma nincs róla, hogy mit jelentett voltaképpen ügynöknek lenni. Ezt a szót ismeri, hogy ügynök, meg spicli, meg beszervezett, de hogy ez mit jelent, hogy mennyire különbözött az, hogy ki milyen módon, hol volt beszervezve, hogy kit mivel zsaroltak, hogy ki mit mondott, hogy az esztétiszteknek mekkora szerepe volt az ügynökökhöz képest. Semmilyen fogalmunk nincs a diktatúra titkos szolgálatának a működéséről. Ennek következtében csak pletykák vannak, adalékok vannak, és tönkrement életek vannak. És én azt mondanám, hogy addig, amíg ez nem rendezhető megnyugtató módon, addig az értelmiség sem fogja tudni átlépni a saját árnyékát, mert az nagyon rendben van, hogy a Spiro egyébként joggal úgy ítéli meg az MGP jelentéseit, hogy azok inkább progresszív színházi struktúraváltásról szólnak, semmint másoknak az összekenéséről, de ezek megint egyedi történetek. Itt több ezer, tízezer akta van, így úgy amúgy eldugva, és ezekből válogatni érvényes módon, reprezentatív módon nem lehet. Vagy minden nyilvánosságra hozunk, és feldolgozunk, vagy marad ez a válogatás és nagyon rossz ízű önkényeskedés, hogy kit akarunk helyzetbe hozni, és kit nem, kit akarunk megtámadni, és kit nem, és akkor születnek olyan tragédiák, mint a Tar Sándoré, akit szintén egyfelől nem kell felmenteni, másfelől ugye minden egyes nyilvánosságra került ügynöknél felmerül az a kérdés, és mi van azzal a másik tízezerrel, aki ugye az árnyékban röhög a markába, mert őt nem találták meg. Borzasztó nehéz kérdés, de egyetértek veled abban, hogy az értelmiség mondjuk 2010 előtt, amikor még nem diktatúra volt Magyarországon, az értelmiségnek lehetett volna nagyobb nyomást gyakorolnia a politikára arra nézvést, hogy szülessen meg egy igazságossági alapon meghozható ügynöktörvény, és hogy egyáltalán kiderüljön, hogy hogyan működik, milyen felelősségekkel a titkos szolgálat rendszere, és ebben hol vannak az ügynökök. Amíg ez nincs meg, addig csak manipuláció van és visszaélés.
Hát mindenképpen ez egy történész szakmai kérdés is, hogy értjük-e, hogy mi az, hogy ügynökrendszer, hogy mi az, hogy tartótiszt, és hogyan történt egy jelentés. Tehát, hogy most akár minek minősítjük a magyarországi rendszert, ezeknek a kérdéseknek a tisztázása alól pont a történészeket például nem nagyon menti fel semmi.
Igen, hiszen vannak is olyan történészek, akik dolgoztak ezen rendesen. Mondjuk Ungvári Krisztián elég rendesen dolgozott ezen a problémakörön is. Én szerintem az a probléma, hogy itt egyszerre állunk egy tudományos, egy történelmi, egy politikai és egy morális kérdés előtt. Na most ez annyira heterogén és annyira összetett, hogy ahelyett, hogy a politika nekifeszült volna ennek, és megpróbálta volna valamilyen módon tisztába tenni, visszaélt ezzel az összevisszasággal, és tovább kavarta és keverte a dolgot. Tehát hiába tudja ma egy történész, hogy mit jelent az, hogy tartótiszt, nincs esélye arra, hogy egy ma már ennyire szétesett nyilvánosságban valamilyen módon, hogy mondjam, közmegegyezés legyen abban a kérdésben, hogy mit gondoljunk az előző rendszer tartótisztjeiről, mit gondoljunk az előző rendszer ügynökeiről. Az én ügynököm jó ügynök, a te ügynököd nem jó ügynök. A te ügynöködet leleplezem, az én ügynökömet úgy eldugom, hogy az életben nem találsz rá. Gondolj arra, ahogy Boros Péter annak idején titott miniszterként mennyire védte azt, hogy itt nehogy nyilvánosságra kerüljön valami.
Elsősorban személyiségi jogokra hivatkoztak, és biztonsági okokra, amikor ezeket a megszorításokat hozták, vagy megakadályozták a tisztázást. Na, de hát a helyzet az, hogy most már 30 év eltelt a rendszerváltás után, lassan-lassan ezek a történetek megszűnnek élő történetek lenni, mert eltűnnek ezek a generációk. Viszont itt marad egy megoldatlan halmaz, egy pangás a magyar történet tudatban. Szerinted mi lehet ennek a következménye? Ez ugye elsikkad, van erre példánk egyébként, hogy a félig feltárt információk mivel járnak, mert mondjuk a második világháború, vagy a két világháború közti viszonyok ugyanilyen félig feltárt állapotban elhaltak, és mégis reaktiválódnak időről időre. Hogy te mennyire számítasz erre a felezési időre, nevezzük.
Én arra számítok, hogy ennek nagyon rossz utóélete lesz, sőt, már nagyon rossz utóélete van. Először is most már 10 éve egy autokráciában és diktatúrában élünk, ami azt jelenti, hogy hosszú időre bebetonozták azt, hogy a demokratikus nyilvánosság és a szabadság nehogy véletlenül olyan szintre emelkedhessen, hogy bármilyen értelemben itt valóságos struktúrák és valóságos történetek napvilágra kerüljenek, csak manipuláltan, csak elhazudva vagy eltiltva. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy gondold meg, hogy mi történt a II. Világháború után azokban a zsidó családokban, ahol a családok azon tagjai, akik túlélték a holokausztot, túlélték Auschwitzot, azok évtizedekre nem mertek beszélni a gyerekeiknek arról, hogy mi történt valójában. Ebből az következik, hogy a másodgeneráció, ahova például én is tartozom, rettenetes körülmények között tudta meg, hogy mi történt, hogy a családjának a felét kiirtották, hogy egyáltalán mit jelent zsidónak lenni, stb., ami azt jelenti, ha most átfordítom a mostani helyzetünkre, hogy itt rengeteg suttogó történet fog tovább élni, itt eltitkolt információk, a nagypapának a sötét múltjáról való morzsák fognak kerengeni a családokban, és mérgezik a levegőt. Nem lehet szabadságot építeni anélkül, hogy ne adnánk a titkoknak nyilvánosságot törvényileg, morálisan és politikailag. És most pont az ellenkező irányba megyünk.
Mivel lehetne befejezni ezt a beszélgetést, menjünk az igazság irányába, és akármennyire ítéljük meg sikerületlennek, vagy sikerültnek, akár dokumentumértékűnek, vagy esztrádműnek Molnár Gál Péter Coming Out című kötetét, fontos szembenézni azzal, ami történt, és azokkal, akik szembe tudtak, illetve nem tudtak szembenézni. Kardos András volt a vendégünk, ő recenzálta Molnár Gál Péter kötetét a Litera oldalán, olvassák el ezt a szöveget is. András, téged várunk vissza hullámhosszainkra. Köszönöm szépen, hogy
én is köszönöm a megkeresést, viszontlátásra.